Jó reggelt kívánok, a mikrofonnál Andor Tóth Anna. Indul a hétvégi menetrend. Egészen 11 óráig jövök különböző beszélgetésekkel gazdaságról, kultúráról, életmódról, egészségről. A következő órában a reggeli monitor beszélgetéseiből szemezgetünk, tartsanak velem.
Hétvégi menetrend. Gazdaság és kultúra mindenevőknek.
Sokan jártunk már pórul internetes vásárláskor, pedig ezek egy része elkerülhető lenne, ha ismernénk a jogainkat. A megrendelésünk automatikus visszaigazolása például még egyáltalán nem köti a kereskedőt, mert nem jön létre szerződés. De hiába tűnik túl jó üzletnek, nem csaphatunk le a hibásan feltüntetett, kirívóan alacsony áru termékekre sem, mert ez rossz hiszemű megrendelés és érvénytelen lesz. Ahogyan a kereskedők sem mennek sokra a megtévesztő akciós árazással, vagy éppen a diszkriminatív, az Európai Unión belüli származási ország szerinti kettős ármegállapítással egy jogvita esetén. Vajon kockázatos-e a neten vásárolni, vagy nem kell félnünk a webes kereskedőktől? Dr. Fogel Barbara ügyvéddel Varjú Frigyes beszélget.
Azt mondják, a régi vásárlásban sok tapasztalatot szerzett emberek, hogy ma már nem kell tartani az internetes vásárlástól, abban az esetben, ha nem fizetünk előre. Bármi történhet, nem ér kár bennünket, igaz ez?
Hát, hogyha nem fizetünk előre, akkor tényleges kárunk ugye nem keletkezik, legfeljebb ugye nem kapjuk meg a kívánt terméket, amit szerettünk volna, és ez áttételesen természetesen kárt is okozhat, de közvetlen anyagi kárunk ebből nem keletkezik.
Mikor jön létre egyébként a szerződés a megrendelő és a kereskedők között? Valóban, hogyha mikor feladok egy megrendelést, kipipálom, aláírom, elküldöm, ugye vállalva annak a következményét, hiszen most már anyagi következmények lehetnek a szerződésnek, ebben az esetben éle már a szerződés, ha nem él, akkor miért kell előre fizetnem például kártyával?
Ebben az esetben, tehát a megrendelés elküldésével a szerződés még nem jön létre érvényesen a felek között, tehát ez tulajdonképpen a megrendelés, az a vevőnek az ajánlata, amit elküld az eladó részére.
Ez bármikor visszavonható?
Ez már visszavonható, igen. Tehát ez a kvázi vételi ajánlat, ez visszavonható. Ezt követően ugye a netes vásárlások esetére a jogszabály előírja, hogy a kereskedőnek 48 órán belül legkésőbb visszaigazolást kell küldenie elektronikus úton a vásárlásról. Ez a visszaigazolás általában egy automatikus visszaigazolás, ami még nem jelenti a szerződés létrejöttét. Ezt követően, tehát az automatikus visszaigazolás után a kereskedők általában még szoktak küldeni egy e-mailt a rendelés fogadásáról, feldolgozásáról, a csomag feladásáról, és tulajdonképpen ezzel a második értesítéssel jön létre a felek között a szerződés.
Viszont én már előtte kifizetem többnyire, hogyha előre fizetek, ugye bankkártyával, akkor mégsem lesz addig az enyém a termék, amíg vissza nem igazolja végérvényesen, vagy azután sem lesz az enyém, még meg nem kapom?
Így van, tehát ugye nyilván ugye a netes vásárlások sajátossága az, hogy ugye lehet azonnali fizetést választani, természetesen lehet utánvétes fizetést is választani a legtöbb esetben, de azért mégis inkább a bankkártyás azonnali fizetés a jellemző. Hát itt tényleg egy olyan helyzet áll elő, hogy én ugye megrendelem, kifizetem, de tulajdonképpen a kereskedő még nem fogadta el az én megrendelésemet. Természetesen, hogyha a kereskedő visszautasítja a megrendelésemet, nyilván ez a ritkábbik eset, akkor köteles az összeget is visszautalni, illetőleg a bankkártyán történő zárolást feloldani, mert nagyon sok esetben a bankkártyán csak zárolásra kerül ez az összeg még, tehát nem történik meg a tényleges terhelés a számlám.
Mitől függ, hogy mikor kapom vissza a zárolt összeget, hogyha visszamondom a szerződést valamilyen oknál fogva, és erre van lehetőségem? Az én személyes tapasztalatom az, hogy nagyon sok esetben, miután megrendeléskor fizettem, és valahogy nem jött össze az üzlet, utána azt írták, hogy 3-7 munkanap, mire ezt visszaküldik. Hát ez elég soknak tűnik, ahhoz képest tőlem egy másodperc alatt lemondták.
A kereskedőnek haladéktalanul fel kéne oldania ezt a zárolást, azonban itt ugye a banki ügymenet is közre szokott játszani. Általában a hitelkártyáknál problémásabb ez, hogyha mondjuk a terhelés feloldásának egy olyan hosszabb 30 napos határideje van, tehát sokszor hiába küldi el a kereskedő a zárolás feloldása iránti kérelmet, ugye a bank késedelme miatt mondjuk ennek nem tesz eleget. De egyébként, tehát ez az ASF-ekben szabályozott, tehát ugye a szerződési feltételekben ugye erre is ki kellene térni minden kereskedőnek, hogy mi történik ilyen esetekben.
Valamikor késő télen koranyáron és karácsony környéken mindig vannak akciók az internetes shopoknál, ahogy idén is volt, és lesz is nyilvánvalóan. Ilyen esetben nagyon gyakran olyan árakkal operálnak, amelyek meghökkentőek, de még elfogadhatóak. Ugyanakkor évközben az ember néha beleszalad olyan ajánlatba, amit nem akar elhinni józan észre, az ember nem ad valami, nem olyan árat ad, vagy kínál, ami nem 20 ezerbe kerül, hanem csak 2000-be. Komolyan kell venni az ilyen árajánlatot, vagy pedig ez egy ilyen valamilyen elektronikai tévedés áldozata lesz az ember, hogyha beleszalad ebbe?
Előfordulhat olyan természetesen minden kereskedőnél, hogy véletlenül ugye a webshopba hibás ár kerül feltüntetésre, tehát hogy a kereskedő hibás árat tölt fel egy adott termékhez. Ezekben az esetekben ugye a fogyasztók sokszor élve a lehetőséggel és a rendkívüli kedvező árral gyorsan szoktak rendelni adott esetben több a darabot is, például cipőkből több méretben ugyanazt, mert 20 ezer forint helyett 200 forint. És akkor mindig vitát képez az, amikor a kereskedő arról értesíti ugye a fogyasztót, a vásárlót, hogy ő ezt a terméket ilyen áron nem szállítja ki a fogyasztónak. Ezekben az esetekben a kereskedő megteheti azt, hogy visszautasítja a rendelést, hiszen ez az ár, amin ugye a vevő megkívánta rendelni ezt a terméket, ez egy annyira nyilvánvalóan alacsony ár, hogy minden józan tájékozott fogyasztónak tudomással kell bírnia arról, hogy nem létezik az, hogy ez a terméknek a valós ára, tehát ez biztos, hogy valami technikai vagy adminisztrációs hiba folytán került feltüntetésre ez az ár. Tehát ilyen esetben a kereskedő nem köteles teljesíteni a rendelést, megtagadhatja azt, illetőleg felajánlhatja, általában felszokták ajánlani, hogy eredeti áron, normális, valós áron megveheti a fogyasztó a terméket.
Amennyiben csak az akciós árat tünteti fel egy webshop, de az eredeti árat nem, élhetünk-e a gyanúperrel, hogy átverés áldozata leszünk?
Hát nem is átverés, nem feltétlenül átverés ez, de jogszabályi kötelezettségnek a megszegése mindenképpen, mert a kereskedők kötelesek akciózás esetén az akciót megelőző 30 napban legalacsonyabb fogyasztói árat is feltüntetni az akciós ár mellett. Tehát minden akció esetében szerepelnie kell az eredeti árnak és az akciós árnak, és ennek az eredeti ár, ez nem lehet régebbi, mint 30 nap, és a 30 napon belüli legalacsonyabb árat kell feltüntetni. Ezzel próbálta a jogalkotó kiküszöbölni azt, hogy egy több évvel ezelőtti eredeti árat tüntessen föl például a kereskedő, és így tévessze meg a fogyasztót azzal, hogy milyen mértékű akciót hajt végre éppen.
Egyre többen rendelünk külföldről, néha úgyhogy nem is tudunk róla, hiszen most már olyan cégek vannak, amelyek magyar webcímmel rendelkeznek, de külföldi az anyavállalat, vagy éppen a székhelyük. Ilyen esetben, hogyha az ember külföldön rendel, mire kell vigyáznunk? Velem többször előfordult, hogy rendelni akartam egy nagyon kedvező áron árusító webshopból, mondjuk Olaszországból, és amikor beléptem és kérték, hogy írjam meg, hogy honnan vagyok, melyik országból, abban a pillanatban megváltoztak az árak. Tehát sokkal drágábban árultak nekem, mint az olasznak. Ez elfogadható?
Ez nem elfogadható, mindenképpen ellenőrizni kell ugye megrendelés előtt, hogy milyen áron kerül a termék a kosárba, és hogyha egy kereskedő vállalja azt, hogy Magyarországra szállít, tehát egy külföldi kereskedő vállalja a magyarországi szállítást, akkor nem tehet különbséget a magyar fogyasztók és az olasz fogyasztók között, tehát nem alkalmazhat már más árazást. Természetesen itt figyelembe kell venni azért azt, hogy az áfa fizetés az hogy történik, tehát a kereskedő milyen áfa fizetésre köteles, mert emiatt lehetnek eltérések, de ezt meghaladóan nem tehet különbséget fogyasztók között.
Amennyiben úgy érezzük, hogy valamilyen félrevezetés történt, vagy éppen csalás áldozatai lettünk, mi a legelső teendő, mit javasol, kihez forduljunk?
Attól függ, hogy milyen jellegű megtévesztés áldozatának érezzük magunkat, hogyha ez egy rossz hiszemű bűncselekményre gyanút adó csalás, akkor érdemes rögtön a rendőrséghez fordulni, de hogyha igazából csak a kereskedővel van problémánk, akkor több lehetőség van, ugye erre a fogyasztóvédelmi eljárások szolgálnak, tehát fogyasztóvédelmi hatósághoz, békéltető testülethez lehet fordulni, illetőleg az internetes vásárlások esetén online vitarendezési fórum is elérhető a fogyasztók számára. A külföldről történő vásárlások esetén, tehát nemzetközi kereskedők, EU-s kereskedők esetén ez kifejezetten javasolt, mert ez a leggyorsabb módja, ahogy ugye az egyes ilyen jogitákat rendezni lehet.
Dr. Fogel Barbara ügyvéddel Varjú Frigyes beszélgetett.
Hétvégi menetrend. Gazdaság és kultúra mindenevőknek.
Az elmúlt 30 évben a teljes lakosság 40%-át érintette kontármunka. Tehát szinte minden családban van ilyen tapasztalat. Ez derült ki a MAPEI Kft. Építőipari Bizalmi Index 2025-ös kutatásából. Átlagosan 842.000 forintra nőtt az építőipari kontármunkákból származó lakossági kár mértéke, ami 3,4%-kal magasabb az előző évhez képest. Bár csökkent a károsultak aránya, a bizalom még törékeny. A szakemberek teljesítményét továbbra is átlagosan 3,6 csillagra értékeli a lakosság. Darabszámban lényegesen több a jó szakember, mint a gyenge, de a negatív előítélet és a rossz hír gyorsabban terjed. Ezt mondta a MAPEI Kft. Ügyvezetője. Markovics Bélát Kovács Gergő kérdezte.
Az milyen tendenciát mutat, hogy bár kevesebb az építőipari kontármunka, de mégis az abból származó károk összege nőtt? Ez azt jelenti, hogy van az a kevés vagy kevesebb kontármunka, de az viszont nagyobb kárt okoz?
Ugye tavaly a kontármunka darabszám százalékosan 23% volt, és az idei felmérésünk pedig azt mutatta, hogy 14,54%. Ami biztos, hogy ezt okozhatja, az egyik az, hogy más volt a felmérésnek a metodikája, illetve azt jelentheti ez, hogy emelkedtek az árak. Tehát ez biztos, ugye a tavalyhoz képest a munkadíjak 6-7%-kal, és a termék, az anyagárak pedig 4-5%-kal emelkedett, tehát ez is lehetséges, és ez is okozhatta a növekedést, illetve ez azt jelenti, hogy független attól, hogy csökkent a darabszám, tehát kevesebb kontár munka keletkezett, az értéke sajnos ezeknek nem csökkent, hanem ez inkább nőtt. Én úgy gondolom, hogy egyébként akárhogyha csak egy kontár munka is van, már az is túl sok, nemhogy még ilyen 830.000 forint körüli kárérték, ami egyébként egy közepes családnak a nyári időrését fedezheti egy-két hétre. Úgyhogy ez is nagyon sok, ezért is teszünk rengeteg dolgot azért, hogy lehetőleg a kontárokat amennyire tudjuk mi kizárjuk az építőiparból.
A negatív tapasztalat még mindig sok, tehát milyen most a lakosságnak az építőipari szakemberekben vagy a szakemberekkel való bizalma?
Ugye, ha megnézzük, ugye minden évben elkészítjük a felmérést az építőipari bizalmi indexsel kapcsolatban, és idén is elkészítettük, és a bizalmi index változatlan. 3,6 csillag, 5 csillag a maximum, 1 a minimum, és 3,6 csillag lett. Ami változott a felmérés metodikájában, hogy most ezer olyan embert kérdeztük meg, akik elvégeztek munkát az elmúlt egy évben, elvégeztettek, és maradék ezer pedig általában a tulajdonosoktól, a lakosságtól kérdeztük, tehát ez egy reprezentatív adat, és érdekességképpen mind azok, akik építettek, vagy felújítottak, mind azok, akik nem az elmúlt egy évben, az átlag 3,6 csillag lett. Tehát ez azt jelenti, hogy a bizalom az építőipari szakemberekben, az építőiparban, a kivitelezőkben nem a legjobb. Ez egy átlagos bizalom. Én pedig úgy gondolom, hogy azok az emberek felé, akik milliókat, vagy olyan költenek el, úgymond, mert az építkezések nagyon sokba kerülnek, azok felé a bizalomnak sokkal nagyobbnak kellene lennie. De pont ez, hogy a kontármunka még mindig itt van. Van is még egy adatom, hogy az elmúlt időszakban, elmúlt 10-20-30 évben megkérdeztük a teljes lakosságra nézve a 18-65 évesek között, hogy kit érintett kontármunka, és a 40%-uk érintett volt. Tehát akkor minden családot közvetlenül vagy közvetlenül érintett. Ez nem jó. A bizalom a szakemberekben összességében átlagos. De azt hozzá kell tennem, hogy lényegesen több darabszámban a jó szakember, a jó munkát végző, mint a gyenge szakember, a rossz munkát végző. Csak ugye a rossz hír, az sokkal gyorsabban és szélesebb körben terjed, mint a jó hír.
A kontárkárusoltak aránya csökkent, ez annak is betudható, hogy tudatosabb a lakosság, jobban ellenőrzik a szakembereket?
Igen, ugye az egyik dolog, ami miatt csökkent, az azért, mert kevesebb a munka, és ahogy kevesebb lett a munka, gondolom, hogy a jobban hozzájutottak a kevesebb munkához azok a jó szakemberek, akiknek amikor sok volt a munka, egyszerűen nem volt idejük. És akkor nem volt idejük, nem várta meg a megrendelő, hogy egy jó szakember ráérjen, megpróbálkozott egy másikkal, és valószínűleg ott felső. Ez egyik, a másik pedig az, amit mi is mondtunk, hogy a megrendelőknek ugye kevesebb egy kis a pénzük, emiatt sokkal tudatosabban és lényegesen odafigyelőbb módon választják ki azt a szakembert, akivel a kivitelezést végrehajtatják, és mi ezen is dolgozunk, hiszen nekünk van egy szakember ajánló rendszerünk, ahol olyan szakemberek vannak most, akik a módban jót alkottak, és rengeteg kommunikációban tanítjuk úgymond a megrendelőket, hogy mit kell tenniük, mielőtt megbíznak egy szakembertes kivitelezési munkával, mi mindenre kell figyelniük, mi mindent kell lecsekkolniuk, és aki ezt megteszi, annak 98,5%-osan jól sikerül a munka.
Milyen regionális különbségek figyelhetőek meg a kontárkárok mértékében?
A felmérés azt mutatta, hogy a kontárkárok értéke az elmúlt egy évben egy kontárkár átlagos értéke 842.137 forint. Ez egyébként 27.356 forintos emelkedést jelent. Úgy hittük mi, hogy a kontár infláció 3,4%-os volt az elmúlt évben. Ez ugye egy nagy rész azért az értéknövekedés betudható az áremelkedésnek. És hogyha regionálisan megnézzük az abszolút értéket, akkor nagyon érdekes, hogy a Dél-Dunántúli részben volt a legmagasabb 839.200 forint, és az Észak-Magyarországi, illetve az Észak-Kelet-Magyarországi legkevesebb, ez 379.000. Nagyon eltérőek a regionális értékek, és ezekben nem is tudunk messze van a következtetésre van, mert nem látjuk, hogy mi az oka, viszont van egy másik, amit viszont igen le lehet vonni, az pedig, hogyha megnézzük a százalékok, hogy alakultak regionálisan, akkor azt látjuk, hogy a déli, délkeleti, délnyugati és az északnyugati, északkeleti és északi rész között lehet egy vonalat húzni, mert például Dél-Alföldön 25%, Dél-Dunántúl 20%, Észak-Alföld 23%, míg Észak-Magyarország 5%, Közép-Dunántúl, Balaton fölött 7, Nyugat-Dunántúl 9%. Tehát egyértelműen van egy vonal, és ezt kerestük, hogy mi az oka. És találtunk egy okot, kettőt találtunk. Az egyik oka az, hogy ezeken a területeken, az északi területeken arányaiban, például Észak-Magyarországon a teljes volumene képest a építőipar termeléshez képest 5% volt az Észak-Magyarország, 7% Közép-Dunántúl, viszont a Dél-Alföld pedig 12,5%, tehát magyarul nagyobb része volt a munkáknak arányosan, és ahol több volt a munka, ott a darabszámban sajnos több lett a kontármunka. Ez alól kilóg Budapest és Közép-Magyarország, mert Budapesten 17%, Közép-Magyarország 13%, ott pedig egyszerű oka van, az 50% az építőipar kivitelezésnek Budapesten és Közép-Magyarországon van, és ide áramlik a jó munkaerő nagy része. Valószínű, hogy vidéken, lent délen a több munkára sajnos nem a legjobbak maradnak ott.
Még visszatérve röviden a szakemberekhez, kik kapják a legjobb értékeléseket, mely szakemberek jellemzően?
Ez ilyen érdekes, hogy mely szakemberek kapják a legjobb értékeléseket. Az emberek fejében úgy látszik az van, hogy azok a szakemberek a jobbak, valami tapasztalat is lehet ezt mutatja, akik egy olyan munkát végeznek, olyan szakmában vannak, amely nagyobb odafigyelést, finomabb munka és nagyobb képzettséget kell, hogy jelentsen. Például gépészek, vízszerelők, gázszerelők és a villanyszerelők. Ezek a szakmák kapták a legjobb értékelést, 3,8-at kaptak egyébként csillagban, és van még a festő szakma, amelyik megkapta ezt a nagyobb értékelést, és a burkoló pedig 3,53-at, tehát az ok is megvan, hogy miért. Amely szakmák nem látszanak, azok lettek a magasabb értékelésűek. Ugye egy villanyszerelésnek akkor látszik, hogyha nem jól csináltak meg, hogyha vagy zárlat van, vagy nem ég a villany. De és a festő is kapott jót, viszont a festésnél a hibákat, ha valami mondjuk foltos, stócos, könnyebb javítani. De egy burkolásnál, ha hiba van, ott azt nagyon nehéz javítani, és sokkal több pénzbe kerül, és pont ezért is dolgozunk mi azon, hogy ezek a szakmák, a köműves, a burkoló és a többi, ezek a szakmákban lévő szakemberek sokkal jobban dolgoznak, ezért képezzük őket egyébként a magyar építőipar szakember közösségen belül, képezzük őket szakmailag is, megmondhatom azt, hogy etikai oldalon is, személyiség oldalon is, hogy ők jót akarjanak alkotni, és szakmából legyenek profi. És van még egy kilógó dolog, tavaly előtt is ez volt a generálkivitelezés, ők mindig a legrosszabb osztályzatot kapják, hát ugye, ha ő generálba vállalkozik, minden probléma nála csapódik le, ez van.
Magának az építőiparnak milyen most a megítélése az országban?
Alapvetően az építőipar megítélése az országban nem annyira rossz, viszont az, hogy a lakosság mit vár az építőipartól, milyen fejlődés, milyen irányt vár az építőipartól, az viszont már azt kell mondanom, hogy nem annyira jó, hiszen a nagy részük a jövőben már nem annyira bízik az építőipar pozitív irányába. Ha megnézzük a felmérési adatokat, akkor azt látjuk, hogy nagyon rossz irányba 10%, rossz irányba 37% gondolják be, de összesen 47%, ez nagyon magas arány. És érdekes, hogy a tavalyi 41%-hoz képest 47%-ra nőtt, tehát nem javult az építőipar jövőt, tehát bizalma a lakosság részéről nem romlott. És hogyha megnézzük a jó irányba és a nagyon jó irányba haladó, vagyis azokat ezt a választ adták, azok az aránya pedig csökkent 25%-ról 19%-ra, összesen a kettő együtt most 19%, hogy nem változnak a 35%, ez azt jelenti, mert ha nem változik ez a helyzet, akkor az nem túl jó, hogy a lakosság pessimista azzal kapcsolatban, hogy a jövőben az építőipar merre fog alakulni, és érthető, sok áremelés, ugye, az infláció is ezt okozza, de még egy dolog okozza ezt, azt, hogy a gazdasági viszonyok eléggé bizonytalanok, és amikor a gazdasági viszonyok bizonytalanok, akkor az építőipari viszonyok is bizonytalanok, és valójában a lakosság ezt látja, ezt érzékeli, emiatt a hangulat kicsit pessimista. Továbbá ugye ott látjuk, hogy ott vannak a kontárkárok értékben, mennyiségben magasak, nekem az jött le ebből, nem érzi a lakosság, hogy ez javulna. Sőt, azt érzik, szerintük ez romlik. Egyébként szerintem javul, számok azt mutatják, de nem olyan mértékben javul, hogy az érezhető lenne a lakosság számára.
Ezt a hangulatot, ezt az óvatos hangulatot, vagy ezt a bizalmat, ezt az otthonstart újraindíthatja valamilyen szinten?
Igen, ugye van néhány olyan támogatási rendszer jelenleg az építőiparban, amik segíthetnek azon, hogy egyszer az építőipar jövőbe vetett hit az megváltozzon, illetve segíthetnek az építőiparról gondolt elképzelések javításában. Ha megnézzük az otthonstartot, az otthonstart ugye azt mondja, hogy 3%-os fix kamatozás hitelt vehetnek föl az emberek, maximum 50 millió forintot, és ez 75%-a, ez egy reprezentatív adat, tehát a teljes lakosságra vonatkozó, 18 és 65 közötti lakosságra vonatkozó adat, 75%-uk hallott róla, 13% nem hallott, de érdekli, és csak 12% nem hallott, és nem is érdekli. És ami pedig a megítélését illeti, 43% pozitív, 25% semleges, negatív 32. Hogy a negatívba azt lenném bele, hogy sokan gondolják azt, hogy nem biztos, hogy ilyen szinten kellett volna a keresletet támogatni. Jobb lett volna, hogyha a kínálatot, tehát hogyha a lakásépítőket buzdítják valamilyen támogatásra arra, hogy sokkal több lakást építsenek, mert kevés az épülő lakás egyébként. Ugye idén 12 ezer fölött lett a elkészült lakások száma. És akkor ha ezt látjuk, akkor ez nagyon jó adat, hiszen azok, akik jogosultak és szeretnék igénybe venni, azoknak az a 4%, az viszont 240 ezer embert jelent, ami hogyha 4 főre számolunk egy család, akkor az 60 ezer család, de 60 és a 100 ezer család között van, az nagyon sok. Ez azt jelenti, hogy az otthon start program belendítheti az építőipart a lakosság szinten, és ez a bizalmat is fog erősíteni. És van még egy ilyen, ez egy sokkal elfogadottabb támogatási rendszer, ez az EKR, ugye azt jelenti, hogy az energiaszolgáltatók kötelező vannak arra, hogy a lakosságot buzdítsák, ösztönözzék arra, hogy energia megtakarítási beruházásokat hajtson végre, homlokzatszigetelést, födémszigetelést, stb. És a 40%-uk hallott róla, megint csak reprezentatív adat, 40% nem hallott, de szeretne, és a 20% nem hallott, és nem is érdekli. Tehát 80% az, aki szeretne ezzel foglalkozni, és a megítélése pedig 73% pozitív, 21 semleges, tehát az is a semleges negyed részét, én besoroltam a pozitív felé, tehát több mint 80%-uk nagyon jónak ítéli ezt a rendszert, és az is, és dolgozunk azon is mi, hogy mind az otthonstart programról, mind az EKR programról sokkal többet tudjanak az emberek, és buzdítjuk őket arról, hogy vegyenek részt benne.
A MAPEI Kft. Ügyvezetőjével Markovics Bélával Kovács Gergő beszélgetett.
Hétvégi menetrend. Gazdaság és kultúra mindenevőknek.
Picit szusszanunk, pár perc múlva folytatjuk az eheti reggeli monitor legérdekesebb beszélgetéseivel. Várom vissza Önöket.